Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Egy új nap, új hét, egy új hétfő, új millás reggeli, új ember, mindjárt bemutatom. Nagyon rég nem látta, hallotta, hogy senki. Május 19-e reggel fél hét múlt. 4 perce, hétfő van, ez a millás reggeli, azt mondtam, Rádió Café 98.0, és itt van Ács Gábor, kérem szépen, nagyon hosszú idő után.
Nem. De. Itt hagyta a hangját, itt volt ő. Lehetett hallani. Hát mit tudom én.
Még a rovatodba se voltál. Hát,
kiiktattatok. Nem volt rám szükség. Hát dilemma volt. Nem, dilemma volt, hogy ilyenkor az elő szokott fordulni, hogy fél tíz után vagy valamikor azért csak be tudok férni, de annyira kíváncsi voltam, hogy a Marász Zsuzsi...
Marász Zsuzsi. Igen, az 1080 kilométerre.
Igen, semmiképp nem szerettem volna, hogyha...
Amire írta a kedves hallgató, hogy az csak napi 60, de ugye megbeszéltük vele, hogy...
Hát meg lehet próbálni, igen.
A felkészült futónak tényleg nem feltétlenül az a sok, hanem az, hogy minden nap fel kell kelni, és egy 60-as ledarálni, és az már 10. napon is kezd egy kicsit mentálisan
igen, de ha valaki föl van készülve, lenni. Akkor azért elképesztő igen. Módon tudja élvezni, és főleg olyan tájakon megy, mert hát rengeteg szint is volt benne, tehát azért az nem egy sík tere, tehát átfutni keresztbe. Hát, Spanyolországon? Nem semmi. Igen,
igen, az élvezetekkel, az elbeszéléseből úgy hallottuk, hogy azért hogy nem jutott feltétlenül annyi, amennyi juthatna, hogy eléggé spártai körülmények között összeállásolták el őket, úgyhogy még a pihenés is az elején rumlis volt, szóval azért ez egy komoly kihívás.
Igen, tehát... én azt csodálom, hogy annyira jók a Facebookon a leírásai, tehát annyira bele tudod magad élni, és olvasgattam, engem is elkapott.
Mondjuk én nehezen tudom beleélni magam 1080 kilométer.
Hogy te is nyilván annyit fussál, hanem csak napról napra. Igen. Te nem futást képzelj oda, hanem úgy barangolsz is a hegyek között. Igen. A spártai körülmények között szállás, azt ismerős, azt tapasztaltam sokáig én is, úgyhogy azok régi emlékek. Úgyhogy nagyon-nagyon jó buli lett. Meg írt is róluk egyébként, az elkötelezett csapat, aki ezt az egészet összerakja és csinálja, és a világ különböző tájain. Ja, és non-profit vállalkozásként, tehát pont annyi pénzért, amennyit a költségeikre kell, és rendezi. Hát alapvetően az élményért, ez tényleg nem arról szól, hogy versenyez, meg persze nagyon kevesen tudják ezt megcsinálni, tehát nyilván hatalmas kihívás is, de egy jó csapat és egy jó buli. Alapvetően mi az, hogy hú de késünk?
Hát 34-kor kezdtünk, igen, ez egy picit ez
jó,
egy ilyen...
Jó lehet, fel se tűnt, jól eldumáltuk az időt.
Nem eldumáltuk, akkor még meg se szólaltunk, 34-kor
már kezdtük. Már mondja, adáson kívül.
Igen.
Ja, igen.
Be fogjuk hozni, szerintem ezt itt mindjárt rövidre nyírjuk, még a kedves hallgatónak, aki egy kicsit ilyen immediás stressznek tűnt ez a beszélgetés, arról van szó, hogy Marász Zsuzsival beszélgettünk pénteken, és Ács Gábor kollega azt úgy indította, hogy néha-néha, amikor nem ő van az első blokkban, azért a másodikba be tud kerülni, de most az elsőben sem ő volt pénteken az Ácsi Indiárben, és a másodikban sem, mert telefon végre tudtuk kapni Marázs Zsit, aki beszámolt erről a spanyolországi versenyről. Erről volt szó.
Na, ezt jó, hogy elmondtad. De na, visszatérni, hát a hosszabb idő az szerintem egy erős túlzás. Néhány nap. Na,
néhány nap. Közel két hét.
Hát szerintem az még néhány napnak a bővített változata, szerintem. Hogyha rólam van szó.
Persze.
Ha másról, akkor
nyilván. Attól függ, milyen kontextusban helyezünk, hogy az univerzumról beszélünk, akkor 4000 év is néhány nap, vagy a civilizáció, az a 10-20 ezer év, az is néhány nap, ugye? Tehát, na.
Ilyenkor a legjobb az, hogy hazajössz, és az első nap, amikor 14 percet vezetsz, akkor 3-ig számolod a bunkókat, akikkel korábban nem találkoztál. Tehát, amíg ide érsz, ugye, az utakon, ott.
Én nekem mázlim volt, teljesen jól lehetett jött. Tehát tényleg nagyon hézagos volt a forgalom a Balatoni út, Budaörsi út, Hegyalja, Pesti alsórakpart relációban, és előbb is értem ide, mint ahogy terveztem. Egyébként, mintha Dékartárs is írt volna valahol éppen erről, mindjárt keresem, ha megtalálom, akkor már mondom is, de nem találom meg. Na.
De előpapa meg fázik. 12 fokba fázik. Igen. Nem lehet, hogy öregszik ő is? De hát, nem,
hát... Szinte biztos. Erre mérget veszek, hogy ő is öregszik.
Én már majdnem bringával jöttem. Nekem ugye 10 a határa, addig nem szeretek én is, de hogy olyan jó szokta ő bírni, meg azért egész évben teker, nyomta a minuszokban, és akkor itt meglepődtem, hogy most panaszkodik itt a 12 fokosra. Nem tudom pontosan, hogy írtad, de a lényeg az, hogy... Furcsa és hideg volt neki.
Na mérnök úr verse megérkezett, hideg május, nincsen majális, hideg lett az egész világ is. Köszi szépen ezt a napindítót. Azt mondja, hogy van, aki a reggeli zenének körül, és tényleg nem találom, hogy hova lett a Dékartás.
És a Gézu mit?
Üzenete. A Gézu pedig az, hogy klubos kabátomban legyen az
mi?
Bármilyen. Vártam a barátomat a koncert bejáratánál. Egy random pár jól hallható jó estétet köszönt nekem. Szerintem jegyszedőnek rosszabb esetben biztonsági örnek néztek. Át kell gondolnom a koncertezős dresszkódomat. Lehet, hogy ilyen fekete pufi zseki az a klubos kabát, vagy nem tudom, mert azt lehet ilyen portásfélének nézni.
Mindenki átítós személyzetnek nézik akárhol.
Persze,
változatos helyeken.
A feleségemnek van egy piros ilyen fotós mellénye, egy ilyen fotómárkától kapta egy ilyen fotóverseny kapcsán, és piros, tehát a madaras Tesco-ba előszeretett, ha abban van, akkor előszeretettel kérdezik meg, hogy hol a babkonzerv, meg ilyen hasonló kérdésekkel bombázzák, mert azt hiszik, hogy az ottani árufeltöltő. Úgyhogy persze, van ilyen.
Hallgató már ajánlja egyből a belga ide közlekedési kultúrára rímelő dalát. De nagyon érdekes, hogy hogy csinálták ezt meg, hogy mindenféle előzetes nélkül egyszer csak földobtak egy albumot. Viszont több dal is megosztódott mások által, hogy a rendőrséggel is le volt zsírozva, hogy hát ezt a bizonyos ne gyere a seggembe, vagy mi a címe pontosan?
Hát, talán valami ilyesmi, igen. Elég keveset fogunk róla játszani, azt tudom, mert például meghallgattam a Biokertet, hát szerintem abban nincs összefüggően 3 másodperc, ami rádió képes. Úgyhogy ugye, ezt mindenki maga intézze.
Én fél óráig röhögtem a Nemzeti Dal paródiánt, illetve hát a Trap paródiánt.
Nagyon jó. Imádom. Én is. Én folyamatosan meghallgatom.
Gyűlölöm a stílust, de ennyire jól elkapni ezt a...
Az Endre teljesen ki van akadva.
Igen.
Igen.
Mármint, hogy milyen rossz.
Hogy milyen rossz az egész album, kihangsúlyozva a Nemzeti Dalt, mert nem lehet érteni a szöveget. Ami ugye ez egy fajta...
Ez a lénye.
Ez egy fajta rap stílusa.
Hát ez egy... Aki szerint ez paródia, tegye fel a kezét, tegye fel a kezét. Hát, föltettük.
Igen. Úgyhogy nekem is bejött.
Jó, nem, és pár dalt hallottam, nem az egészen, hát nagyon szórakoztató. Lehet, hogy együtt hogy még nem áll össze, nem tudom, majd azt még... Amúgy az utókor megítéli,
igen.
Tudod.
Na, megköszöntjük a névnaposokat, Ivók, Milánok, boldog névnapot kívánunk nagy szeretettel, ugye hát az Ivó nap az ismerős lehet, mert hogy férfi nap Magyarországon, a nemzetközi egyébként november 19-én van, és nem mellesleg a Fair Play világnapja is a mai. Nagyon gyorsan kikapunk egy-két születésnapost.
Bocsánat, például... az nem hangolt el, hogy a trap... stílus, úgymond paródiája, nem a nemzeti dalnak a paródiája, csak nehogy félreérthető
legyen.
Nem,
igen.
Nem nemzeti dal paródia, hanem a ma nagyon népszerű stílusnak
meg
a paródiája.
Van az a dünnyögős rap, az nem trap annak a neve szerintem, ami kifejezetten ilyen érthetetlenül darálja a szöveget, majd rákeresek, hogy micsoda, de egyébként igen, egy rap paródia.
Az a trap lesz szerintem, de hogy nem vagyok én sem annyira elmélyülve benne, de...
Igen, műfaj elméleti órákat nem fogunk itt most tartani, de a lényeg az, hogy javasoljuk meghallgatásra. Gyorsan pár születésnapos, Grace Jones, a kockafejű jamaikai születési amerikai fotomodell, mármint a frizurája miatt, tudod, ilyen egyenes, ahogy írva, énekes, színésznő.
Egy tized másodperc után már értettem, igen.
Igen. Aztán Bobuk Istvánra emlékezünk, Jászai Mari díjas magyar színművész, 1958-ban szól, Jézusom, 2004-ben hunyt el. Őrület. Oroszlán Szonya, magyar színésznőt pedig innen is köszöntjük nagy szeretettel, ahogy Novotny Zoltán például, Táncsics Mihály díjas magyar újságíró, sportújságíró. Hát szerintem mindannyian nagyon szerettük a sport közvetítéseit.
De hogy ott van Radnóti László is, ugye? Milyen érdekes.
Médiadíjas magyar újságíró, sportújságíró, így is van.
De hogy milyen érdekes, hogy egy napon, egy évben.
Ja, tényleg, most
totál
látom.
Ugyanabban az évben, ugyanazon a napon. Mekkora buli lehetett a körkapcsolás a bajnoki labdarúgó mérkőzésekkel a szerkesztőségében, amikor ők születésnapot ünnepeltek egy hétvégi forduló után, ugye? Mert mindketten közelítették például annak idején.
Na jön az első dal, mert tényleg el fogunk úszni totálisan.
Good morning coffee. Ez mit jelent? Jó reggelt kívánok a kávénak, vagy jó reggeli kávé?
Hát ez jó. Majd rábízzuk a hallgatókra.
Meg az Endrét megkérdezik.
Endrét,
hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Egyáltalán nem erről lesz szó.
Hát a legfontosabb a romániai elnökválasztásnak az esemény eredménye, amit most természetesen mindenki ír.
Megtörtént, amiről beszélgettünk
ami
a szakértőkkel,
tűnt, igen,
ami már először. Megtörtént a franciáknál is, a németeknél is, hogy amikor nagyon ott liheg a szélső jobb a győzelem kapujába, akkor összeszedik magukat a választók. És
azt mondják, hogy őt még
és
sem.
Azt mondják, hogy azért, na.
Itt azért mondtam, hogy a csoda, mert hogy akkora volt a különbség, hogy erre mégis kevesen számítottak. Tehát
nagy volt a különbség, és nagy különbséggel nyert Nikus Ordán. Tehát egy óriási fordítás történt.
Az első forduló után senki nem gondolta, hogy ez bekövetkezhet. És az erdélyi magyarok, tehát az erdélyi eredmények is nagyon érdekesek, hogy gyakorlatilag 90%, van ahol 95, de 8, átlagosan is 90% fölött szavaztak a bukaresti polgármesterre, a szélső jobbos magyar ellenes jelölt ellenében, annak ellenére, hogy hát Magyarországról eltérő jelzéseket kaptak, akkor fogalmazunk így ezzel igen. kapcsolatosan.
Igen, mert mi nem avatkozunk be sehol mi senkinek nem, a nem, választási nem. Procedúrájában.
Nem, csak ha éppen igen.
Igen. Na hát tulajdonképpen minden lap ír erről, mindenhol lehet erről olvasni. Mindjárt megnézem a portfólió, mivel indít ma. Vagy te már láttad?
Közben én akkor közbevágnék egy kis vidám hírrel. iho.hu. Áll, lelövik a címben a poént, ezért én most nem a címet olvasom el. Lényeg az, hogy volt, hát csak egy szokásos vasúti üzemzavar, amikor áll a vonat és nem megy, és nem tudod, mi történik. Bizber hiba, ugye? Ezt a
Bizber,
képzett,
az egyértelmű,
képzett elvtársként.
Biztosító berendezésnek a hibájáról beszélni.
Na, de hogy mi történt? Kérlek szépen, kiderült. Végre újra indulhatott a közlekedés Kaba és Ebes között. Gyakorlatilag a százas, ugye ez péntek délután történt, de hogy mégis mi volt az izgalmas. Értesüléseink szerint Hajdúszoboszlón oda kapott a pénztáros pirítósa. Erre a füstérzékelő automata a tűzvédelmi vészkapcsolóval az egész állomáson lekapcsolta az áramot. Szörnyű érzést lehet konstatálni, a következményeket együtt érzünk a pénztárossal. Az áramszünet magával rántotta a Bizbert, és ezért szünetelt egy ideig az elegyek áramlása a Kaba és Ebes között.
Óriási.
Ja, és egy másfél vagy két órás teljes leállás volt a fővonalon. Biztos finom volt a pirítós, de hát ilyen következmény is lehetne.
Igen. Nos, a Portfolio.hu arról ír, hogy ma lesz majd hivatalos még csak az áprilisi inflációs rangsor, az Eurostat most jelenteti meg, és az már biztosra vehető, hogy végre nem mi vagyunk az élén, sőt, még a dobogó is veszélyeztetett, hogy egyáltalán felkerülünk rá. Persze erre a dobogóra nem akarunk felkerülni, tehát ez nem baj, hogyha lemaradunk. De a lényeg az, hogy hatott az ár, és stop, esett a magyar infláció.
Kik azok, akik alul tudtak, vagy fölül tudtak múlni?
Nem, majd jön ki a rangsor, de mindjárt keresem, mert azért nyilván lehet azt sejteni, hogy hol lehet komolyabb. A román és az észt inflációs adat az minden bizonnyal megelőzi majd a magyart. Az előbbi az 4,9, az utóbbi 4,4, ugye milyen lett 4,2 talán, vagy 4,3. Lengyelország is 4,3-os rátát jelentett az ottani statisztikai hivatal, úgyhogy erről a Portfolio.hu-n lehet olvasni.
Kormányközeli vállalkozók hogyan építkeznek Tokajban, erről a 24.hu ír. Parkolót építetnek a műemléképület helyére, ez az önkormányzat is asszisztál, ennek a kibontása a 24-nek a reggeli vezetője.
Jó, akkor szerintem tőzsdészhetünk, ahogy már a szignál lement. Ja, csak hogy mondjuk, ugye? Mert hát a szignálunk az volt.
Ja, tényleg. Igen. Akkor mondjuk.
Na, pénteken 1,5%-kal emelkedett a hazai piac, illetve az azt mutató BUX 97.065 pontra, ez 1,4%-os emelkedés. Ugye nézem, hogy a vezetők közül kivitte a
OTP-t, hát az volna. OTP mint mindig.
1,9-del, de azért a Richter is egy 1,7%-os emelkedést összehozott,
igen,
az OTP.
Igen, most éppen. De hogyha összerakod őket egy hónapra, három hónapra...
Hát messze az OTP hasít a legjobban.
Hát de hogy ezek nem olyan régen, hát jó, nem is most, tehát néhány éve, ezek ugyanazon az árfolyamon voltak. Most meg az OTP gyakorlatilag a háromszorosa. Tehát a Richter szinte nem ment sehova, emelkedett 10%, az OTP fölment a háromszorosára az képest. Tehát napi szinten ezek ugye nem látszanak, egyik ment 1%-ot, a másik, az egyik ment 2%, egy kicsit lefele, most éppen ugyanannyit mentek fölfele.
Igen, bár a Richternek nagyon látványos ez a...
Látványos
ez
a lemaradása, ráadásul jó hírekkel jöttek elő, abszolút az elemzői. Nagyon érdekes, hogy van pár részvény, amelynek tök jó dolgai vannak, a cégektől tök jó hírek vannak, úgy tűnik, hogy tök jó paszban vannak. A piac a füle botját nem mozgatja, magasan tesz rá, mások pedig mennek, és olyan trendben vannak, hogy akármi történik. De az OTP még pont ilyen volt sokáig, hogy nem ment, és nagyon-nagyon alértékelt volt, és ezt nem értettük, most viszont hónapok óta vágtázik. A Trumpos beomlás előtti csúcsát is szépen megdöntötte, előtte kicsit toporgott, arról pont beszéltünk, utána azóta megint megállíthatatlan. Tehát megdőlt az a történelmi csúcs, ez volt ugye 26 vagy 27 táján, most már 28 fölé emelkedett.
28.490-en zárt pénteken.
Igen, a Trump hiszti napján beütötték 20.000-ig.
Igen, aznap én emlékszem, miért kérdezték a hallgatók, még mondtam is, hogy 20.000 alatt már érdemes lehet venni, de az a baj, hogy csak a szám járt, mert azóta, aki azt megtette, 40%-ot tehetett zsebre. Igen.
Mármint a Trump hiszti napján, azt értem, mikor a hülye táblájával az adós marhaságnak.
Igen, és amikor rájöttek, hogy ez az elmebaj ne továbbja, és ahol megállt az esés, és elkezdett megfordulni.
Ugye az elmebaj, amikor megjött, akkor ütötték 20-ig, de már akkor napvégére már visszazárt 22-re.
Az egy napon belül mélypont volt, igen.
És a Trump kihátrálása akkor már 23 fölött volt, és utána meg azóta meg elszabadult fölfelé.
Szóval 28.490-en zárt az OTP, a Richter, amit említettünk, 10.080, emelkedett még az a MOL is 6%-kal 3130-ig, és a Telekom is 7%-kal 1736-ig.
És van még egy papír, amelyik az elmúlt napokban kilőtt, a történelmi csúcsról kilőtt, az a nyomda. Tehát az elemi nyomda az megint eszméletlen szériában van.
Brutál gyors jelentést hozott, úgyhogy...
Igen, megtámogatva a brutál gyors jelentésétől, meg hát ugye a osztalékfizetéshez közeledve szinte minden évben meghúzzák azért valamennyire, és osztalék. Telekom. Ja, hogyha Telekom, most ha ránézel a csártra, nincs csúcson. De hogyha az osztalékot, amit kifizetett a Telekom, hozzáadod a 100 forintot, akkor a Telekom is kiment történelmi csúcsra gyakorlatilag.
Igen.
Ugyanis azt csinálta, hogy osztalék kifizetve 100 forint esett, már ugye aznap, amikor levágják a szelvényt, akkor elvileg a papírnak 100 forinttal kéne esni az osztalék értékével. Általában ezt nem csinálja meg, kevesebbet szokott esni, most is ez volt. Nem sokkal, esett valami 80 körül, tehát gyakorlatilag az plusz 20. Árt két napot, átcsorgott, majd fölment gyakorlatilag ugyanoda, ahova az osztályköztetés előtt volt. Tehát gyakorlatilag egy hét alatt mindenki megnyerte a zsebébe az osztályékot, mert az árfolyam visszament ugyanoda, ahol osztályköztetés előtt volt. És ezt majdnem minden évben eljátszom.
Amerikában történt-e valami, már nincs már időnk, menni kell
sajnos. Tényleg Amerika, olyan jó volt.
Már hogy... csak az indexeket mondjuk.
Amerikát gyorsan össze tudom foglalni. Amerikában az történt, hogy... Két nappal korábban az S&P átlendült pluszos tartományba, idén, tegnap pedig a, vagy a pénteken a Dow Jones is átlendült pluszos tartományba. Teljesen ledolgozta azt a elég nagy, nagyon durva veszteségét, amit a Trump okozott elsősorban, meg néhány rossz makrólat még január elején, de utána a Trump őrület, és nagyon szépen feljöttek a... kis mínuszból egész nap szépen lassan emelkedve tudott fölfelé menni, úgyhogy ez volt a az utolsó pénteki kereskedési nap története. A Nasdaq van mínusz 0,5%-ban, meglepődnék, ha az is nem fordulnál pluszba hamarosan.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án május 19-e hétfő reggel van, 7 óra 9 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs. Hanyadika van?
Május 19.
Az már majdnem 20.
Így van. SZIA bevallás.
És 1%.
És 1%.
És azt azért hangsúlyoznám most ki, mert hogy... Mióta az adóhatóság kitölti és megcsinálja, akkor olyan egyszerű, ó, megjött, ránézünk, ő biztos jó, kész, nézzé, oké, persze, rendben vagyunk, minden stimmel, nem is volt más, mi lehetne, esetleg visszaegél, látnak mindent, oké, tök egyszerű. De hogy sokkal könnyebb így elfeledkezni az 1%-ról, nagyon-nagyon fontos.
És van még
ne,
egy...
És menjünk rá, és nézzük meg, aki még nem tette meg.
Milliárdokat hagyunk ott minden évben, úgyhogy figyeljünk erre oda.
És nagyon, nagyon fontos, hogy idén aztán különösen nagy jelentősége van, hogy felajánljuk és jó helyekre, jó célokra.
Igen, és még egy dolgot meg kell nézni, hogyha adóhátralék van, azt be kell fizetni határidőre, különben ugrik az 1%-os bejelölés is.
Az 1%?
Ugyanis
is?
Ennek az a logikája,
meg mindenféle visszatérítés
hogyha,
is, ugye?
Igen, hogyha te nem fizetted, tehát neked be kell fizetned azt az adót először, amiről fölött rendelkezel, uh-huh. Úgyhogy ez a kettő együtt jár, nagyon fontos ez is.
Akármilyen pici átcsúszásnak?
Én úgy tudom, igen, jó. De majd, akkor, hogyha de. Van adószakértő hallgató, majd kijavít, hogyha nem így van, de én úgy tudom, hogyha adóhátralék uh-huh. van, akkor annak lőttek, úgyhogy azt a kettőt együtt kell.
Tehát, ha meg is csinálták helyettünk, tökre örülünk neki, az 1%-kal foglalkozzunk. Ma vagy holnap, ugye holnap van a határidő. Ja, és hát akkor nézzünk rá adó egyenlegünkre is, mert hiába foglalkozunk, ha kiderül, hogy valami apróságon van egy pár száz, vagy pár ezre, vagy nem tudom mennyi, és akkor az 1% nem működik, vagy esetleg elcsúszhat, hogy nem működik mondjuk a visszatérítésünk sem, mit tudom, az egészségpénztárból, vagy nyugdíj előtt takarékossági számla, bármi, ami nyugdíj biztosítás, vagy bármihez kapcsolódó adó visszatérítés.
Így van. Na, szerintem nézzünk egy-két fővárosi hírt.
Még annyit mondjunk el, hogy nagyon vicces üzeneteket kaptunk a kérdésre,
ja, igen.
Amit föltettünk a Good Morning Coffee című dallal. Igen, miután mi látjuk is, nem csak halljuk, hogy két F-vel és két E-vel íródott a dal, az a dolog, amit sokan elkezdtek fejtegetni, hogy a kávézóval kapcsolatosan, nem, itt magával a kávéitallal volt a kapcsolatos a dal, de... Nem kerültünk közelebb a megoldáshoz.
De van, aki nagyon pontosan megírta, ja, igen, hogy miután nincsen vesző a Good Morning után, egyértelműen jelzős a szerkezet, jó, tehát ez egy jó reggelt kávé.
Oké. ez volt a kérdésünk, hogy pontosan akkor ez mit jelent. Na Budapest!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, azt mondja, hogy óriási rendőri készenlét van már vasárnap óta, ellenőrzés mindenhol, Budapesten, vidéken, bevetettek már 230 méterről is látó trafipaxokat Dél-Magyarországon, úgyhogy óriási.
Ja, ez még nem az Erdogán és barátai.
Azt hittem, hogy Erdogán, de hogy is. Azt nem fogják bemérni, hogy gyorsan megy. Kivágják a kék szirénát, és már mehet is 120-szal az 50-es táblánál. Nem, viszont nem. Úgyhogy vasárnaptól szerdáig fokozott ellenőrzéseket számítani egész Budapest területén. Egyébként ez a rendőrség közleményéből derült ki, és azt írják, hogy a fokozott ellenőrzés célja, nem hiszed el, a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közlekedési biztonság
fenntartása. Nem mondod.
Képzeld el. Hát nem gondoltam, hogy a rendőrség ilyen célzattal bármi ellenfellépés intézkedik. Na, de viccet félretéve, tényleg figyeljünk oda, amúgy is, nem csak ellenőrzések idején, hogy betartsuk a közlekedési szabályokat.
Na most akkor a kettő összelóg ezek szerint? Tehát ez hétfőszerda, ez a fokozott ellenőrzés, és a türk tanács ülése budapesti találkozójára, az pedig, ha jól emlékszem, akkor kert szerda, vagy
hogy is van? Igen, összecsúszik, és lehet a kettőt együtt élvezni. Az elteréléseket, lezárásokat, tiltott zónás, parkolásos, nem állhatsz oda intézkedéseket, meg azt, hogy ha mérgedben nyomsz egy kövérgát, ezt még le is fotóznak.
Nem, bocsánat, ma kezdődik, csak akkor legyünk akkor egészen pontosak. 19, az ma van, délután 3 óra környéken jön az első delegáció, akkor már a reptér és környék, a szokásos reptérről kerülő utak, 20-án a félváros, 20-án a rendőrség oldalán egyébként a polisz.hu-n megtalálhatók a részletes lezárások, azt ugyanakkor mindig hozzáteszik, hogy dinamikus zárásról van szó. Lehet, hogy nem így lesz, mert ha később indulnak, másfelé mennek, több útvonal is van. Dinamikusan mindig előtte és akkor zárnak, amikor ott haladnak. Nekem volt szerencsém egyszer éppen reptére menet beleszaladni. Nem akkor jöttek, amit előzetesen mondtak, ráadásul egymásba szaladtak a delegációk és a 15-20 perces zárásokhoz képest egy 50 perces zárás volt, ilyenkor az ember ráhagy sok időt, de azért ott a 45. percnél már kezdtem kicsit aggódni, hogy a 2,5 óra vagy 3 órás kiérkezésnél is bele fog-e férni. A lényeg az, hogy ami a terv, az publikus, az fönn van. Ma kezdődik, és 21-én estig, tehát akkor mától egészen szerdő estig várhatóak ezek a delegáció vonulás miatti lezárások. Ugye Erdogan elnök, török elnök lesz a fő ember, akire leginkább vigyázni kell, és akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy fölhívjam a figyelmet, hogy ma egészen véletlenül Törökország lesz a témánk az adóvilág rovatban.
Aztán iskolájuk épülete előtt állva demonstráltak pénteken a budapesti Nikola Tesla szertanítási nyelvű óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium diákjai, hogy így tiltakozzanak a szerb oktatási miniszter Dejan, ha jól mondom, Vuk Stankovic tervezett látogatása ellen. Erről a Szerbiai Szabad Magyar Szó számolt be, és nem is látogatott oda a miniszter.
Jó.
Ez ennyi.
Azt néztem, hogy még van időnk egy következőre, de...
Hát inkább menjünk tovább is. Biztos egyébként egy hallgató finomította ezt az adós dolgot, azt írja Bence hallgató, hogy neki korábban volt adóhátraléka, és visszatartották a kifizetést, amíg rendezte.
Nem elbukta, hanem
visszatartották, hogy... ez így azért egy fokkal jobb, de mindenképpen rendeznünk kell az adóhátralékokat.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
Na hát, lement egy forduló az orosz-ukrán béketárgyalásokból. Hát, vékonyka siker, bár magában az, hogy egyáltalán delegáltak a felek tárgyalópartnereket, szerintem már ez is egy részeredmény, de majd mindjárt megkérdezik, hogy értékeli dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő ezt az első kört. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Bocsánat, olyan egyszerűnek tűnik, hogy Putyin húzza az időt és bejön neki. Most így nagyon-nagyon leegyszerűsítve. Ezzel önmagában egyetértesz?
Alapvetően ez a kiindulási pont, igen. Tehát az, hogy múlt csütörtök legnagyobb fejleménye, illetve hát péntek lett a csütörtökből, az az, hogy közvetlenül leült Ukrajna és Oroszország delegációja tárgyalni. Ugye ilyen nagyon-nagyon régen nem került, soha az háború első hónapjaiba volt. Talán emlékeztek rá ti is, meg a hallgatók is, hogy akkor volt mérgezési kísérlet az ukrán delegáció ellen az oroszok részéről, tehát azért az egy nagyon kemény, csúnya és rossz tapasztalat volt. Amiben nincs különbség, az az, hogy ugyanazokat a pontokat vették elő. Tehát nagyságrendileg onnan folytatják, ami azért az ukránok számára egy elég elfogadhatatlan követelésrendszer, tehát még ugye kérik azokat a megye részeket is, amiket eddig nem tudtak elfoglalni. A teljes semlegességet és mindenfajta külföldi erők állomásosztatásának a tiltását, tehát egy olyan listával jöttek most Isztambulba, ami nem kiindulási pont az Ukrajnának.
És akkor az ukránok ebből is nyilván tárgyalni akarnak, de mi az orosz cél pedig mi lehet? Tehát ők most alapvetően fölényben vannak a harctéren, de nagyon-nagyon lassan.
Sőt, tehát
nagy,
a tárgyalások után egy óriási drónzáport nyomtak az ukránokra, úgyhogy az látszik, hogy a műveletek intenzitásából egy jottányit nem vesznek vissza.
Így van, tehát a szárazföldön az oroszok tolják a húsdarálót, a húsdarálóban a saját embereik is, ugye azt láttuk, hogy az idei első negyed évben ez a napi több mint 1000 katonás veszteséggel haladnak, tehát tényleg egészen elképesztő véráldozatok árán, és nem olyan régen meg is jelent egy újabb medúzás beszámoló arról, hogy milyen módszerekkel kell ott tartani az embereket, illetve hogy próbálnak elszökni a frontról az önsebesítéstől, a vesztegetéseken át milyen ára van a távoli orvosoknak, katonáknak, hogy kivásárolják magukat a frontról vagy a frontszolgálatról. Tehát ez az orosz valóság, hogy haladnak. A másik az, hogy a vízifronton ugye az ukránok már régóta jól állnak, visszaszorították az orosz flottát, és eljutottunk oda, hogy vízidrónról repülőgépet, egy Su-30-as le tudtak lőni, ami elképesztő technológiai innováció, és hát van a kiberfront, meg az egyéb frontok, ahol ugye folyamatosan zajlik az adok-kapok. Tehát azért ez nem egy teljesen stabil kép, mint ahogy azt néha kapjuk, hogy csak a frontot nézzük, nyilván ez egy nagyon fontos, de nem roham tempóban haladnak, hanem tényleg a húsdarálót tolják, de azt tolják. Ezt viszont el kell mondani. Ami a legfontosabb elem, és amiről szerintem méltatlanul keveset beszélünk, az, hogy az OPEC ugye két hete döntött másodjára idén a kitermelés növeléséről, és hogy hogyan szakadnak az olajárak hordonkénti elszámolásai. Ugye ezt mi a benzinkutatnál érzékeljük.
Igen.
De a valóság
most kicsit visszapattam, de azért ugye sok éves mélypontra esettem, de azért csodálkoztunk, hogy eleve már a mélypontokon voltak az árak, és akkor még az OPEC levágja, és saját magának a helyzetét nehezíti. Ennek volt köze a háborúhoz? Vagy milyen? Ezt nem értettük, hogy ennek mi lehet a háttere.
Hát ennek nagyon, tehát ez egy nagyon ügyes szaudi diplomáciai húzás volt. Ugye egyrészt Donald Trump múlt héten látogatott a Közel-Keletre, ezért is voltak Isztambul, illetve a törökországi tárgyalások, NATO külügyminiszterek is ott találkoztak, hogy hátra megáll az a felé Trump a találkozó, de hát ugye Putyin végül teljesen kiszállt belőle, úgyhogy Trump sem ment el, aztán Trump megfordított, hogyha ő nem megy, akkor biztos Putyin se jön. Ezt mondjuk nem sokan értették a diplomáciában, hogy ez olyan mire utal, de Trump tweetjeit azért nem kell önmagában mindig dekodolnunk. Bocsánat, szóval, hogy az OPEC-nek ugye az a célja, hogy részben Iránt is ezzel az alacsony árral tudja egy kicsit befolyásolni, hogy hajlandó legyen tárgyalni, azért ugye a szaudi-iráni rivalizáció az mindig ott van. Másrészt az ő igazi és valódi céljuk az, hogy az amerikai palatermelőket kiározzák a piacról, már pedig ők $60 fölött vannak igazán jól, alatta pedig egész biztos, hogy kiárazódnak, és úgy tűnik, hogy ez Donald Trump is bevállalja. Harmadrészt az orosz költségvetést nagyjából másodszor írhatják újra idén, mert hogy a tavalyi olajárak után tényleg jelentős az esés, és egyszerűen ugye az orosz szuverén alap az már nagyságrendileg megfeleződött a háborús költségek miatt, viszont az orosz költségvetés az olyan mértékben épül a fosszilis energiahordozókra, hogy ez bizony nagyon érzékenyen érinteti a háborús kasszát. Gyakorlatilag minden szankcionál hatékonyabb, hogyha alacsonyan marad az olajár.
De most itt egy pillanatra még, Trump ebben miért megy bele? Amerikai
a drill baby drill-t.
Amerikai olajipart akarja nagyját tenni, és akkor kiárazzák a ipart, az amerikai palaipart.
Ez egy erős vállalás.
Ez miért jó a Trumpnak?
Nem azt nézzétek, amit mond, hanem amit csinál.
Na jó, akkor miért csinálj? Akkor azt magyarázzuk el.
Megint beleestél a Trump csapdába.
Furcsa. De az Amerikának abszolút nem tűnik, hogy érdeke lenne.
Tehát azon, hogy a középtávú részenő drill biztos, hogy ki fogja adni azokat az engedélyeket, látjuk ennek az előkészítését, hogy a környezetvédelmi ügynökség beszántását, tehát hogy fog ez haladni a Drill Baby Drillben is, de ezt, ahogy látjuk a mostani vezetőknél, tényleg Orbán Viktortól Xi Jinpingen át Vladimir Putyinig, az ideológiai győzelem az első. Tehát, hogyha ő ezzel a mostani megállapodásokat ki tudja kényszeríteni, vagy tudja érdemben segíteni, akkor úgy látszik, hogy bevállalja ezt, és nem fogja a szaudiakat nyomasztani, illetve a szaudiaktól kapott nem az olajipar, hanem a hadipar brutális megrendeléseket, meg egyéb iparágak. Tehát, hogy itt bizony van egy trade-off, és ezt a döntést Trump nagyon úgy tűnik, hogy nem fért meghozni. Uh-huh. Úgyhogy az ő hozzáállása is egész más, mint mondjuk a korábbi 4 évében volt.
No, és akkor most Trump az a lényeg. Trump háborúhoz és Putyinhoz való hozzáállása az most milyen irányba változik, mert ezzel mind erről össze-vissza mindenféle hírek jönnek. Jön a bekeményítés, jön az, hogy hát, amit golfozott a finn haverjával, bocsánat idézőjelbe, tehát a finn elnökkel, aki nagy golfos, akkor rögtön utána néhány napig akkor hirtelen keményebben bánt Putyinnal. Utána meg megint éppen az ukránokat kezdte elszidni. Ez tényleg ezen múlik, hogy éppen előtte honnan kapja az impulzusokat, vagy hogy megy ez most, hol tart ő most az orosz-ukrán háborút illetően?
Hát egyrészt a közmegértés az tényleg az, hogy Donald Trumpnál a legutolsó kilincselengedőnek a véleménye számít olyan szintig, hogy egy néhány hetes Axios exkluzív riport után, hogy a Fehérház volt születnek a döntések, a tételmondat az volt, ha jól emlékszem rá, hogy sokan tartanak attól a körülötte lévő kabinetben, hogy mi van, hogyha a mellett álló londiner fiúnak is van véleménye, mert akkor még azt is be fogja venni. Tehát, de nagyjából tényleg így szólt az idézet. Úgyhogy nagyon-nagyon volatilis a Trumpi működés, és ezt látjuk a vámoktól kezdve az orosz háborúig, tehát a vámok is vagy ukránok, hát a pénzügyi szektor az szerintem már tényleg véres szemekkel követi a monitort. Úgyhogy ez így van, tehát amikor találkozott Rómában, ugye Ferenc pápa koporsója fölött Zelenszkijel, illetve Macronékkal, megint más volt, nem múlt pénteken, hanem az azelőtti pénteken, ugye hívták őt a győzelem napja alatt Kievből a Weimari hármak és a brit miniszterelnök telefonon, ugye Macron telefonján kihangosítva föléhajó volt az öt vezető, az egy nagyon szép fotó volt. Tehát, hogy ezek tényleg így történnek, és most megértették ezt egyre jobban. Elfogadták ezt a valóságot a mondjuk úgy, hogy a szövetségesek is, és elkezdték ezt aktívan használni.
Tehát a finn elnök is ezért ment vele jópofizni, golfozni, befolyásolni akkor.
Így van, tehát szerintem ez most egy félig már tudatos, sőt, valószínűleg egyre jobban tudatosított kampány.
Uh-huh. És mire lehet ez elég?
Igen, mi lehet a következő illetően? Lépés? Uh-huh.
Hát nézzétek, azért itt se nem Trumpon, se nem Zelenszkijen múlik most már ez a történet, tehát egyre világosabb, és nem tudom, hogy ezt a magyar hallgatóknak manapság itt a megosztott média valóságban mennyire kell hangsúlyozni, de Vladimir Putyin nem akar békét. Hát ez most már mindennél jobban látszik. Gyakorlatilag a béke feltételeihez még el sem jutottunk, a tűzszüneti tárgyalások feltételei is olyanok lennének, amiket Ukrán, amíg békének 22-ben sem akart. Uh-huh. Tehát azért, hogyha te nagyon akarnál megállapodást kötni, akkor lehet, hogy tartanál tűzszünetet, vagy minden egyebet, de a tűzszünettől még ők is félnek annyira a 30 napos tűzszünet ultimátum ötletétől az orosz oldalon. Van akkor a félelem, hogy mi van, ha közben viszont kitömik az ukránokat fegyverekkel az európaiak és az amerikaiak. Uh-huh. Tehát ezt sem merik bevállalni, mert azért ez meg megborítatja a frontviszonyokat, hogy szépen betonoznak egy sort az erődítményeik mentén.
30 nap alatt is?
30 nap rengeteg idő egy háborúban, ez rengeteg idő. Tehát, hogyha közben neked nem kell figyelni arra, hogy drón kapsz a nyakadba, akkor azért az számít. Úgyhogy tényleg az látszik, hogy Vladimir Putyin még ezt ki akarja maxolni, illetve, és most tényleg, hogy is keretezzem ezt, tehát Vladimir Putyinnak ez a háborúja nem pusztán Ukrajnáról szól, és ezt a valóságot megint csak el kell fogadnunk, hogy igen, ott állnak a katonák most éppen Oroszország hadseregéből, de ezt a háborút tényleg a nyugat ellen vívja. Tehát fogadjuk el, hogy ha Varsóba bemondja Donald Tusk, hogy felgyújtották az oroszok a Belásárból központot, ha az IKEA gyújtották fel ugye a Litvániában, és vágják át a kábeleket a TGV-nél az olimpia első napján. Tehát ez a háború, illetve most ugye a lengyel választáson látták, hogy a kibertérben is milyen durván működnek, hogyan támadnak különböző kormányzati lapokat. Tehát ez a valóság. Magyarország nem ezt érzékeli, de amúgy ez az európai valóság, és ennek a háborúnak van egy abszolút létező, mondjuk, hogy virtuális frontja, vagy hibrid frontja Európán keresztül kasul. Úgyhogy ez a háború Vlagyimir Putyin szemében a nyugat ellen zajlik, és igazából az ukrán hadszíntért ugyanúgy ki tudja használni az amerikai-európai megosztásnak a fokozására.
És akkor nem tudjuk, hogy mi az, ami megállíthatná, vagy mi lehetne az, ami esetleg más belátásra késztetne?
Hát Xi Jinping, hogyha kifarolna mögüle, erre nem látni esélyt, mert nyilván ez Kínának is egyelőre nagyon tűnik, hogy egy kedvező felállás, mint anyagilag, mert hiszen vásárolnak tőlük az oroszok, és egyre inkább rá tudják őket kényszeríteni erre, egyre kiszolgáltatóbb az orosz rezsimetben. Másrészt pedig, ha az erőforrások tényleg olyan szinten akadnak el, tehát hogyha, és ezért fontos az olajipari szankció, hogy miért ne szállítsanak az árnyékflotta hajóit, tehát ne tudják eladni ezeket, ezért fontos az, hogy valóban a gázt se tudják még sem folyósított formában se értékesíteni, holott ebből még Európa a mai napig vásárol. És ezért van az óriási vita a magyar-szlovák kormány, illetve az Európai Bizottság között azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy vajon lehet-e akár már az év végén teljesen leválni az orosz fosszilis üzemanyagokról. Tehát ez most egy nagyon érzékeny kérdésé vált, és hát ezek az országok, akik a leválást eddig nem rohadt tempóban végezték, és ez tényleg egy drágább történet, tehát nyilván, hogyha nem vezetéken jön a gáz, akkor csak drágább tud lenni LNG formában. És hát a másik, hogy hiába válik le Európa, és mondja azt, hogy le van válva, hogyha Indiából ugyanúgy megérkezik az üzemanyag. Tehát hogyan lehet a másodlagos szankciókat érvényesíteni? Ebben az európai gyakorlat rettentő picike és kezdetleges, 3 éve van. Ezt kellene, vagy lehetne építgetni akkor, hogyha Vladimir Putin tényleg érdemben akarják befolyásolni.
Még egy utolsó dolog akkor. Az, hogy nem az orosz érdekeknek megfelelően alakult az elnökválasztás Romániában, az számít-e valamit?
Egész biztos, hogy egy fontos üzenetnek tekinthető ez, hogy látják azt a különböző műveleteket intéző orosz szolgálatok is, hogy van egy őszinte ellenállás. Nyilván a romániai kampány Simion, illetve Nikos Urdán között nem Oroszországról szólt elsősorban, tehát ez nem egy olyan szinten magyarországi szinten átpolitizált Ukrajna vita zajlik, de ez is benne volt, és nem véletlen, hogy Simion ki van tiltva Moldovából, ahol elvileg bírósági ítélet is már megállapította, illetve egyéb megfigyelések zajlottak még jóval korábban vele szemben, amikor az oroszokkal vett fel kapcsolatot, tehát volt ilyen félelem, illetve a moldovai románok nem akartak volna kiegyezést az oroszokkal, amit Simion propagált. Ugye hasonlóan a magyar miniszterelnökkel volt egy narratívában. Tehát igen, ez számít. Ezzel a lengyel-román atlanti bástya, a NATO keleti két nagy bástyája megmarad. Tehát úgy tűnik, hogy ez stabil, és ez azért az amerikaiaknak is nagyon fontos, hiszen ott van a legnagyobb keleti NATO bázis most már, és a Fekete-tengeri kijárás.
Hát
is.
Még a lengyeleknek a helyzete, bástya helyzete az megrendülhet kicsit, hogyha a második fordulóban a lengyel...
Egyébként mondokból izgalmas, de Ukrajna szempontjából azért valószínűleg még egy
úgy nem, igen.
Újabb.
Abba egyetértés van a lengyeleknél.
Relatív stabil.
Oké,
nagyon szépen köszönjük. Jó, ja, hát várjál, nagyon nem búcsúzkodunk, mert mindjárt hívunk meg.
Egy óra múlva. Okay, akkor megjönnek a törökök.
Így van, köszi, szia.
Köszönöm, szervusztok.
Dr. Fejde Botond külpolitikai szakértővel elemeztük az orosz-ukrán béketárgyalást, és egy picit ránéztünk itt a román választásra is, illetve annak a második fordulós eredményére.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát ahogy nézem, itt a beszerzési menedzser indexek körül lesz komolyabb pörgés a héten. Ez mind az EU-ból, mind az USA-ból várható, hogy jönnek ezek, úgyhogy ezeknek nézzünk jobban a mélyére, hogy mi várható innen, mire számítanak az elemzők. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője lesz ebben a beszélgető partnerünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük talán az eurozónás beszerzési menedzser indexekkel, ugye ezek jönnek korábban, ha jól nézem. Ja nem, egy nap, május 22 lesz akkor az abszolút csúcspont, ez csütörtök talán.
Így van. Ugye itt alapvetően, ami miatt általában is érdekesek ezek a beszerzési menedzser indexek, mert olyan kicsit távolinak hangzik, de ugye ezekben van mindig olyan új információ, ami arról szól, hogy valójában mi is történt az előző hónapban az érintett gazdaságokban, és ez ugye egy olyan mutató, amire nem nagyon van megbízható, mert proxynak hívjuk, mert úgy mindig azt szokta, tehát amikor kijön mondjuk a GDP, akkor a GDP-re vonatkozóan van már egy csomó olyan adat, amiből azért lehet sejteni, hogy mi is történt. És ezek a beszerzési menedzser indexek, ezek szoktak időnként nagy meglepetéseket okozni, és akkor meg is rángatják a hozamokat, vagy az euró-dollárt. Tehát, hogy igazából van érezhető piaci hatásuk. És most igazából arra érdemes figyelni, hogy ugye tudjuk, hogy javában megy a vámháború, ugye igazából a jelenlegi helyzet az nem olyan drámai, hiszen a igazán durva vámkulcsok egyelőre felfüggesztésre kerültek Európával, meg az USA-val szemben is, tehát van egy ilyen alacsonyabb kulcs, ami olyan, hogy akár ezzel így el is lehetne tök jól makeszolni, és egyelőre nincs, tehát hogy nincs az a világvége hangulat. Ugye, ha megnézzünk a részvénypiacot, akkor majdnem az Amerika is ledolgozta. Igen, tehát azért a kötvényhozamok is visszajöttek a lényegében a megelőző időszak másfél-két év kereskedési sávjának a közepére egy kicsit feljebb, tehát nincs az a világvége hangulat, de azért azt tudjuk, hogy hogy a vámháborúval az a gond, hogy ezeknek az intézkedéseknek a hatása az attól kezdve, hogy kerekítési hiba, mert mondjuk egy-két tized eltűnik a növekedésből, addig, hogy akár ilyen egy-két évi növekedést is elvihet, az tehát nehéz megmondani, ezek a hatások nem lineárisak, alapvetően maga a közvetlenül az exporton keresztüli hatás az igazából tök kicsi, de ugye a bizalmon, beruházásokon, a pénzügyi rendszeren keresztül tök nagy hatása is lehet. És igazából azért érdemes ezeket figyelni, hogy látunk-e valami olyan elmozdulást, ami azt mondja, hogy még sincs annyira minden rendben. Ugye alapvetően az európai mutat, ja és hát az előző hónapban ugye ezt alátámasztandó, ugye az történt, hogy a feldolgozóipari mutatók azok javultak is, nem is volt a dráma, ugye alapvetően ezek a vámok a feldolgozóipart érintik, de a szolgáltató szektorban volt egy komoly hangulatromlás, ami hát igazából azért a vámok alól kimarad, és hát, vagy így mondom, hogy csak áttételesen érinti, de ugye mind a két, tehát az USA-ban is, az Európában is már a GDP-nek a marha kétharmada, vagy még nagyobb része az ezekben a szektorokban termelődik. Tehát igazából ugye azt kell néznünk, hogy a van-e valami komoly hangulatromlás. A várakozások szerint egyébként a tavalyi, az előző havi után jön egy korrekció, tehát arra számíthatunk Európában legalábbis, hogy az egyébként kicsit a recessziós szint alatt lévő feldolgozóipari hangulat az egy kicsit tovább javul, vámok ide vagy oda, és a szolgáltató szektorban is egy kicsit javul a hangulat, és hogy az egész mutató az így 50-től egy kicsit távolodik, ami a fölfele, ami azt jelenti, hogy ez a meglévő törékeny növekedés, ami megy az eurozónában, tehát ez, most arról beszélünk, hogy ilyen 1% körül van az eurozóna növekedése, ebben nem következik be érdemi változás. Ugye az amerikai indexekben is azt érdemes nézni, hogy nincsen nagy törés, ott egyébként egy minimális romlásra számítanak mind az ipar, vagy a feldolgozóipar, mind a szolgáltató szektor tekintetében. És igazából ugye nyilván, ha valami nagy hangulatjavulás van, akkor az a kamat csökkentési várakozásokat az tovább mérsékelheti, ha meg valami drámai esést látunk valahol, az nyilván meg tudja növelni, és hogyha aszimmetrikus, tehát hogy mondjuk az amerikai hangulat az javul, az európai meg drámai a romlik, akkor az nyilván azt jelenti, hogy a dollár akkor erősödhet. És hát igazából ezek mellett, a mutatók mellett, amire még érdemes figyelni, ugye az eurozónából jön a úgynevezett negotiated wages, vagy hát ilyen letárgyalt, vagy kitárgyalt béreknek hívhatjuk. Ez azért fontos, mert ugye az eurozónában az inflációs sztorinak van egy fontos olyan lába, ugye a tehát ahogy beütött az energiakrízis, felugrott az infláció, beestek a reálbérek, és utána elindult egy viszonylag erős bérdinamika, ugye 5% körül tetőzött, és most is az utolsó adat 4% volt, és ez azért gond, mert 4%-os bér mellett nagyjából hasonló szolgáltatás inflációval számolhatunk, és a 4%-os szolgáltatás infláció az önmagában megcsinálja a 2% körül inflációt, úgyhogy ha minden máshol nulla az infláció.
Igen, és láttuk, és milyen makacsul tartotta magát a szolgáltatás infláció.
Így van. És azt most ugyan lent van az infláció ilyen 2 körül, de ez úgy jön ki, hogy ugye lényegében nulla az élelmiszerinfláció Európában, és egyébként tök alacsony az energiainfláció is, és ugye önmagában, tehát hogyha ezek mondjuk normális ütemben mennének, akkor 3 körül infláció lenne Európában, ami meg már zavarná az LKB-t. Tehát igazából ez a bér folyamat, ez olyan szempontból fontos, hogy ennek mérséklődnie kell ahhoz, hogy az LKB nyugodtan vághasson tovább, és most ugye megint a közelmúltban megint felerősödött a vita, hogy meddig lehet vágni, le lehet-e vinni mondjuk 2% alá a kamatot, mert a németeket már zavarja az, hogy a jelenlegi infláció azért még nem, tehát nem mutat olyan képet, meg a bérek, ami alapján itt nyugodtan lehetne vágni. Úgyhogy ez szerintem ami fontos, és Magyarországról nem jönnek ki igazán erős adatok, de egy pár dologra érdemes figyelni, mert lesz béradatunk, lesz beruházás adatunk, munkaerőpiaci adatunk, és ezek olyan szempontból fontosak, ugye, hogy a hazai növekedés, hát ugye az nem egy szívderítő történet, tehát igazából
nem egy repülőrajt történet, igen.
Igen. Tehát, hogy igazából messziről ránézve már az is kérdéses, hogy van-e ebben kilábalás, hiszen ugye az első negyed évben megint esett a magyar gazdaság, ebben persze lehettek átmeneti hatások.
Gergő, a ti várakozásatok most hol van? Mert a piac viszi lefele, és most már van, aki egyre tolta le nálatok. Most hol van az idei éves?
Hát az a helyzet, hogy mi sem látunk ennél feljebb, tehát igazából tehát hogyha nincs revízió az eddigi adatokban, és valaki egy reális negyedév per negyedév dinamikát rárak ezekre a számokra, akkor nem nagyon jön ki ennél egynél jobb adat. Uh-huh. Tehát egyszerűen nem nagyon, és simán benne van az, hogy az idei év az nullás lesz, vagy akár, tehát hogy reális, teljesen reális feltételekkel ki tud jönni, akár ilyen enyhe mínusz is, tehát hogy ilyen szempontból egyébként tök fontos az, hogy mi az, ami kijön, mert ugye a növekedés szerkezet az teljesen nagyon érdekes Magyarországon, de egyébként máshol is, ugyanazt a mintát látjuk, hogy a fogyasztás az megy, tehát alapvetően az, ami húzza fölfele a GDP-t, vagy húzná, ha a többi hagyná, viszont a másik oldalról mindenhol a beruházás gyenge, vagy jellemzően, így mondom, a legtöbb országban gyenge a beruházás adat, a régióban is enyhe beruházás csökkenés látunk, de ugye a hazai tavalyi beruházás adat az 10%-nál nagyobb visszaesés volt. És hogy ez önmagában ugye leszett 2-3% pontot a GDP-ből közvetlen hatásként, és hogyha mondjuk importtal korrigálva is ilyen 1,5-2 körül van. Uh-huh. És ezen kívül ugye az exportunk is esik, tehát amit kell néznünk, hogy a kijövő béradat, az ha jelentős lassulást mutat, akkor az ugye csökkenti az esélyt annak, hogy a fogyasztás erős tud maradni, és a beruházás dinamika is olyan szempontból érdekes, hogy a tavalyi esés után annak a negyedéves mértéke az csökken, tehát, de hogy még mindig, tehát az előző negyed évhez képest is esett a beruházás, és igazából az a helyzet, hogy már számszakilag is nehezen tud olyan kijönni, amikor az idei beruházás az ne esne legalább egy kis mértékben. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy van egy nagy esés, az megint rontja azt a képet, hogy itt akkor egy ilyen érezhető elindulást látnánk. Tehát az a helyzet, hogy igazából nem néz ki ez a hazai növekedés jól. látunk benne lefele mutató kockázatokat, és hát az a helyzet, hogy ezek a, tehát a fogyasztást és a beruházást vezérlő dolgok, azok éppen, nem tudom, megerősíthetik azt a képet, hogy azért van valami kis mocorgás, vagy pedig azt mondhatják, hogy igazából lehet, hogy még lejjebb kell menni.
Erről holnap kapunk képet, hogy
amikor nem is olyan fontosnak tűnő, azok is tök fontosak, meg iránymutatóak lehetnek. Úgyhogy köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönjük! Izgi hét lesz megint. Szép napot neked, jó munkát!
Jó hetet! Sziasztok! Hello!
Tardos Gergely az OTP Elemzési Központ vezetőjével néztük át a heti naptárat.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Bár még ugye? Hazai gazdaságról apró adatok jönnek, ugye nem csak makró adatok.
Ártatlan arccal jött be Czoller Andi, hogy lekéstem, ja. Most megint nincs itt.
Megint.
De...
Nem érzi, hogy időben hol vagy, mikor időben megcsináljuk, lehozzuk az órákat, és ez még azért neki nincs meg készségszinten, de azért megjelenik, szerintem előbb-utóbb is elmondja nektek a híreket.